Fennállva fohászkodjunk és imádkozzunk. A mi Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése is jöjjön az Úrtól, a mi kegyelmes Istenünktől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz, közöttünk lakó Isten. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, köszönjük, hogy Te sok kegyelmednek sok jelében megmutatod magadat, köszönjük, hogy jelen vagy, való Úr vagy. Most is jelenj meg közöttünk a Te ígédben, nyisd meg a mi szívünket, a mi lelkünket, hogy a gondolatainkban a Te üzeneted legyen, azt forgassuk a mi szívünkben. Add, Urunk, hogy a Te szent lelked által minden zavaró gondolatot kizárjunk, és rá tudjunk most figyelni. Könyörülj rajtunk a Te kegyelmedre, a Te vezetésedre, a Te szavadra, a Te gyógyításodra várunk, kérünk, légy közöttünk, Urunk, Jézusért kérünk, Atyánk, hallgass meg bennünket, könyörülj rajtunk. Amen. Isten igéjét olvasom közöttetek, bibliaolvasó rendünk szerinti mai napi újszövetségi ige szakaszból, Lukács evangéliuma második részéből. A napokban kezdtük olvasni Lukács evangéliumát, második rész 16. versétől a 19. verseket olvasom. A pásztorok elmentek tehát sietve, és megtalálták Máriát, Józsefet, és a jászolban fekvő kisgyermeket. Amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet erről a kisgyermekről kaptak, és mindenki, aki hallotta, elcsodálkozott azon, amit a pásztorok mondtak nekik. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta a szívében. Mindezeket a dolgokat megőrizte, és forgatta az ő szívében. Az örökkévaló Isten tegye áldottá és gyümölcstermővé igét a mi szívünkben. Ezek az evangélium igéi. Ámen. Foglaljunk helyet. Istennek szeretett népe, a mai üzenetnek ezt a címet adtam, a szív gondolatairól. Talán többünket megérintettek már ezek a mondatok, amikhez hasonlót többször is olvashatunk az evangéliumokban, Máté, Márk és Lukács evangéliumában is, amikor valaki valamit forgat a szívében. Ugye úgy is mondhatnánk, hogy valamiről gondolkozik. Ugye amikor meghallotta Mária, Jézus édesanyja, azt az üzenetet, amit a pásztorok adtak át Jézusról, hogy kicsoda lesz ő lesz a megváltó, az Úr Krisztus a Dávid városában, akkor ezt az üzenetet, hogy ki lesz az ő fia, szívében megőrizte és forgatta a szívében. Ugye a szív a Bibliában az érzelem és az értelem központja is. De közelebb áll ugye a szív az érzelmekhez, mint a kognitív értelemhez, a racionális gondolkodáshoz. Hiszen ugye amikor valaki valamit a szívében forgat, úgymond, akkor ugye érzelmek törnek elő belőle. És sokszor nem a racionalitás, nem az, hogy végig gondol valamit logikusan, hanem érzelmek, pozitív, vagy éppen negatív érzelmek törnek elő az emberből, amikor valamit az ember a lelkére vesz, így is lehetne fogalmazni, hogy lelkére vesz valamit az ember, amikor a szívében forgat valamit. Más az, amikor valakire azt mondjuk, hogy gondterhelt, mint az, amikor azt mondjuk, hogy terhelt gondolatoktól szenved. Ugye az, hogy valaki gondterhelt, ugye időnként átmenetileg hosszabb, rövidebb ideig az életben, ugye, hát az az élettel vele járó dolog. Persze vannak különösen nehéz szakaszok, amik hosszabbak, kilátástalanok, nem tudjuk, hogy még mi lesz a vége, és ez a gondterheltségünk bizony meglátszik a viselkedésünkön, meglátszik rajtunk. De ugye, amikor azt mondjuk valakire, hogy terhelt gondolatoktól szenved, akkor ez sokkal látványosabb dolog. Ugye annyi gondterhelt vagy terhelt gondolatoktól szenvedő embert látunk, akár az utcákon is, ugye egyre többet látunk, hogy az emberek eltorzult arccal valamint gondolkodnak gyaloglás közben, vagy magukban beszélnek. Tehát látszik, hogy az elöntötte a lelküket valamilyen rossz gondolatok, terhelő gondolatok, bántó gondolatok, vagy akkora szomorúság, kilátástalanság van a szívükben. Terhelt gondolatoktól szenvednek. És ugye ezekben az esetekben kevésbé a racionális gondolatmenet, hanem sokkal inkább az érzelmek dominálnak. Ugye a szív és a lélek, a gondolatok és a lélek így van egymásra hatással. Most nézzünk meg egy-két bibliai példát. Márk evangéliumában olvassuk a második részben, hogy miután Jézus tanított valamiről, azt olvassuk, hogy ott ültek néhányan az írástudók közül, és így tanakodtak a szívükben. Hogyan beszélhet ez így? Isten káromolja, kibocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül. Tehát ugye Jézus éppen valakit megsegített, megbocsátotta a bűneit, helyreállította az életét, és ezek a farizeusok, ezek a képmutató írástudók, ugye tanakodtak szívükben, forgatták ezt a negatív gondolatot a szívükben, hogy hát ez a Jézus Isten káromló, hát kibocsáthat meg Istenen kívül bűnöket. Ugye Jézus ezzel jelette természetesen, hogy ő egy az atyával, ő bocsáthat meg bűnöket, helyreállíthat életeket. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy amikor a farizeusok ezt tették, akkor amint tanakodtak a szívükben, az negatív, romboló gondolatok voltak. Aztán látjuk ugye József és Mária példáját Máté és Lukács evangéliumában, akiknél lehet, hogy szintén zavart és megbántott, vagy éppen rossz gondolataik voltak, de amikor szólt hozzájuk az Isten üzenete, akkor ezek megváltoztak. Ugye Máté evangélium első részének 20. versében olvassuk, ugye Józsefhez szól az angyal, ugye megjelent neki, amikor ezt végig gondolta magában, ugye, hogy elbocsátja Máriát, aki már áldott állapotban volt, hogy valahogy próbálja ezt a dolgot elsimítani. Íme az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta, József fia, József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Ugye először ott van benne egy zavaró gondolat, egy helyzet, hogy micsoda szégyen, hogy lehet ezt megoldani, elsimítani, úgy lesz a legjobb, ha titokban ők szétválnak, elbocsátja Máriát, szétválnak útjaik, ez lehetetlen másképp megoldani, és aztán szól hozzá az isteni üzenet, ugye egészen más perspektívából, mint ahogy az ő emberi gondolatai voltak, és Isten üzenetére, Isten igényének engedve megváltoztak az ő gondolatai, magához vette Máriát, feleségül vette, mert megtudta, hogy ami benne van, ami Máriában van, az a Szentlélektől van. Ki tudna ilyen dolgokat kijelenteni Istenen és az ő szent lelkén kívül? Ilyen üzeneteket, ami megváltoztatja a te terhelő vagy gondterhelt, vagy éppen kétségbe esett gondolataidat, az nem lehet más, csak az Istentől jött igaz ige. Aztán Lukács evangélium a második részének 19. versében, ugye olvastuk most, hogy mindenki, aki hallotta a pásztorok tanúságtételét, hogy az angyalok mit mondtak Jézusról, hogy ő a Dávid fia, ő a megváltó, elcsodálkoztak rajta. Mária pedig mindezeket a dolgokat megőrizte és forgatta a szívében. És aztán nem sokkal ezután, majd olvassuk a következő napon, vagy napokban, ugye amikor elvitték a kis Jézust a templomba bemutatni, ugye az tulajdonképpen az akkori keresztelő volt, ugye bemutatták a kisgyermeket a templomba, imádkoztak érte, megáldották őt, ugye ez a mai keresztelőnek is a része, hogy imádkozunk a gyermekért, megáldjuk a gyermeket, és miután ugye bemutatták Jézust és körülmetélték a templomba, azután ugye szólt Isten üzenete idős aggasztján, testvéren keresztül, és azt mondta, hogy íme ő sokak elesésére és felemelésére rendeltetett Izraelben, mármint Jézus, és jelül, amelynek ellene mondanak, a te lelkedet is éles kard járja majd át, hogy nyilvánvalóvá legyen sok szív gondolata. Ugye a te lelkedet is, Mária, éles kard járja majd át. És tudjuk, hogy ez be is teljesedik, ugye nagyon szépen emeli ezt ki a Passió című film, ami már nem új, hogy mi mehetett végbe Máriában, amikor Jézust kínozták, széttépték szinte, és keresztre szegezték, és megölték. Ugye egy édesanya szívében mi mehet végbe, amikor a gyermekét elveszti, egyáltalán elveszti, de ha még ráadásul ilyen körülmények között, akkor valóban éles kard járja át a szívét az édesanyáknak. És Mária ugye ezeket az üzeneteket megőrizte a szívében, és engedett ezeknek az üzeneteknek. Ugye attól változott meg Józsefnek és Máriának is a gondolkodása, hogy amit az angyalok üzentek, amit Isten követei mondtak, azt úgy vették, hogy azt Isten mondta, és engedtek neki. Engedtek neki. Ugye mi lett volna velük, hogyha a pillanatnyi érzelmeiknek engedtek volna? Bizonyára tagadás, menekülés, és még nem tudom mi mindent tehettek volna, hogyha nem Isten üzeneteként veszik ezeket az igéket, és nemet mondanak, nem engednek Istennek, nem az Isten szavának engedve, vagy az nem engedik, hogy Isten szava vigasztalja, vagy utat mutasson nekik. Tehát úgy vették, hogy amit az angyalok üzennek, azt Isten mondta. Ugye amikor ilyen nehéz dolgokba keveredünk, amik gondterhelté tesznek, vagy terhelt gondolatok állandósulhatnak bennünk, ugye sok minden lehet, ugye közvetett módon érintettük a gyászt, a betegséget, kilátástalanságot, munkanélküliséget, megoldatlan érzelmi helyzetet egy családon, rokonságon belül, vagy házastársak között. Ugye ezek a problémák érzelmekkel járnak, mégpedig nagyon nehéz érzelmekkel, de akkor kell nagyon figyelnünk, hogy az érzelmek nem útmutatók. Az érzelmek nem azt fogják neked megmondani ezekben a helyzetekben, hogy mit tegyél, hogy hogyan reagáljál. Mert az az igazság, hogy az érzelmek ebből a szempontból megbízhatatlanok. Nem az útmutatást adják meg neked. De, és múlt héten erről beszélgettünk a szerdai Biblia körön, de az érzelmek, amik benned lejátszódnak, azokon keresztül igenis Isten jelezhet. Jelezhet, hogy állj meg. Jelezhet, hogy gondolkodj el. Jelezhet, hogy valami nincs rendben a szívedben és a lelkedben. Jelezhet általuk Isten, hogy valamit ne engedj, hogy tovább menjen úgy, ahogy most van. Jelezhet Isten, hogy ne úgy reagálj, ne úgy tegyél ebben a helyzetben, mint eddig szoktál, hogy indulatosan, majd én tudom, majd én megoldom, vagy nem tudom még, mit lehetne felsorolni. Állj meg és gondolkodj, mert Isten jelezhet, hogy valami nincs rendben a szívedben és a lelkedben, és változtatnod kell. Ugye a farizeusok, miután látták azt, amit Jézus tett, és hallották, amit Jézus mondott, nem engedtek Jézusnak. Megmaradtak az ő terhelő gondolatuk, romboló gondolatukban, és ugye ebben kitartottak egészen addig, amíg meg nem ölték Jézust. De ugye József, Mária és a pásztorok, és meg sok mindenkit sorolhatnánk az evangéliumokból, hallgattak Istenre. Igent mondtak Isten üzenetére, amik még csak ígéretek voltak ezen a ponton. De tudták, hogy ha ezt Isten jelentette ki, akkor az úgy lesz. Amit Isten mondott, azt forgatták a szívükben. Ugye ezt olvastuk itt szó szerint, hogy amikor meglátták, elmondták azt az üzenetet, amelyet Jézusról kaptak. Ugye üzenetet kaptak a pásztorok, és üzenetet adtak tovább. Hát amikor Isten szól hozzád, amikor megszólít téged, és látjuk, hogy ő sokszor és sokféleképpen teszi ezt az életedben. Lehet, hogy most az igéjében, amit felolvastunk, vagy az én rendszerezetlen, erőtlen tanúságtételemben most, vagy amikor imádkozol, ahogy a gyerekek mondták, vagy amikor olyan érzelmek vannak benned, amivel nem tudsz mit kezdeni, akkor igenis Isten szól hozzád, és keresd meg azt az üzenetet, amivel segíteni akar neked a mostani helyzetedben. És hogyha ezt az üzenetet megkaptad, akkor mondj igent, engedj Istennek, és ne a romboló gondolataidat, hanem az Isten üzenetét forgasd a szívedben. Az Isten üzenetét forgasd a szívedben. Amikor teológus voltam, a teológiának volt egy ilyen belső kiadványa, hogy ezek az igék legyenek a szívedben. Bibliai idézetek voltak, és biblia ismeretből, meg később bibliai teológiából is, ezeket meg kellett tanulni kívülről. Hát mi nagyon nem szerettük. Mindenféle gondolatunk volt, hogy miért kellett ez neki egy egész könyvnyi idézet, miért nem elég egy kis füzet, meg miért kell ezt szó szerint tudni. És aztán, amikor elvégeztük a teológiát, és remélem sok szolgatársam is ezt élte át, milyen jó volt, amikor a Szentlélek ezeket a kívülről megtanult ígéreteket, üzeneteket, amik rögtön személyisé is váltak számos közülük, amikor olvastam, amit tanultam, azokat eszedbe juttatja. Mert ez a lényeg, hogy amikor olyan helyzetben vagy, aminek a megoldása nincs a kezedben, amivel nem tudsz mit kezdeni, amikor olyan érzelmeket hoznak ki belőled, ami eddig nem volt talán, vagy kilátástalanság tölt be téged, akkor az legyen a lényeg számodra, hogy milyen üzenetet kaptál. Milyen üzenetet kaptál, és a Szentlélek nem lesz rest, hogy emlékeztessen téged újra és újra, hogyha te ezt akarod és kéred. A hetekben is átéltem azt, hogy volt egy helyzet, amire úgy gondoltam, hogy hirtelen ért engem, és nem tudok vele mit kezdeni, és aztán, amikor elkezdtem ezért imádkozni, akkor jöttem rá, hogy tulajdonképpen már 2 napja szólt hozzám az Isten, és pontosan elmondta és fölkészítette erre a helyzetre. De én rest voltam arra, hogy ezt az üzenetet a szívembe forgassam. Lehet, hogy elmondtam a hittanórán a gyerekeknek, óra elején, hogy ezt olvastuk meg, jaj de jó üzenet, ez az üzenete, vagy elmondom nektek most, és aztán nem jövök rá napokig, hogy Isten ezt nekem is mondja, hogy amikor abba a helyzetbe kerülsz, akkor az az üzenet legyen a szívedben. Testvérek, ennyire komolyan kell venni az Isten igéjét, hogy ami üzenetet kaptál személyesen, azt forgasd a szívedben. Mert ha nem azt forgatod a szívedben, akkor a terhelő, romboló, rossz gondolatait fogják eluralni az életedet, és valóban nehéz helyzetbe kerülsz. Ezt nem akarja Jézus. Ő vezetni akar téged, úgy, ahogy vezette ezeket a hithősöket a Bibliában, akik igent mondtak az ő ígéreteire és üzeneteire, ráálltak azokra, és azok szerint éltek. Ez az utolsó, és befejezem, hogy gondold végig, hogy mit üzen, vagy mit kér Isten, amire igen kellene mondanod. Lehet, hogy ezt nem most hallottad, lehet, hogy úgy, mint ahogy én jártam, már régebbi szólt Isten hozzád ez ügyben. Mi az, amire igen kellene mondanod? Azt is gondold végig, hogy milyen áldozatot jelent ez a részedről. És bármilyen áldozatot is jelent, te akkor is tedd meg, mert az Isten meg fogja áldani azt az utat, amit az ő akarata szerint választasz. Ne feledd el sose, hogy ő a legnagyobbat áldozta az ő fiát ezért. Ő maga is megfizette a szeretet árát, ő is nagy árat fizetett azért, hogy az ő akarata, hogy Jézus Krisztus által bűnbocsánatunk lehessen és új életünk, az beteljesedjen, és ne a kárhozat, hanem az üdvösség várjon ránk, ezért ő a legnagyobbat áldozta. Lehet, hogy amit Isten kér tőled, ahhoz neked is kell áldozata részedről, de megéri, mert meg fogja áldani Isten azt, ha hallgatsz az ő szavára, úgy, ahogy ezt tették a pásztorok, ahogy tette József és Mária. Így legyen a te életedben is, ne az érzelmeidnek és a zavaró gondolataidnak engedj, hanem az Isten hozzád szólt üzenetét forgasd a szívedben. Úgy legyen. Amen. Mennyi édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által, hálát adunk neked, hogy itt a te házadban, az Isten népe és családja körében te mindannyiunkhoz szólsz. Köszönjük, hogy az élet minden dolga és területe jelen van a te igédben. Hálát adunk, hogy ünnepelni is jöttünk. Hálát adunk, Urunk, a keresztelőkért. Hálát adunk az életért, hogy te formáltál mindannyiunkat, és megkeresztelt kis gyermekeket is édes anyjuk méhétől fogva. Te adtál életet, és te tervezted el az élet útjukat. Köszönjük, hogy imádkozhattunk, és megállhattuk őket. És köszönjük, Urunk, hogy te szóltál mindannyiunkhoz, hiszen vannak közöttünk, akik betegségben vannak közöttünk, és kilátástalanul. Vannak olyanok, akik gyászban vannak közöttünk, Urunk, és szintén nem tudnak most mit kezdeni a veszteséggel és az érzelmekkel. Köszönjük, hogy az élet minden területére van üzeneted, és szólsz hozzánk. Urunk, add nekünk meg, hogy a hétköznapokban, a legnagyobb nehézségekben is hadd keressük a tőled jövő üzenetet. Keressük a te szavadat. Urunk, teremts bennünk szomjat és vágyat, hogy olvassuk a Bibliát, hogy imádkozzunk hozzád, hogy útmutatást kérjünk, mert te ma is szólsz. És hogyha azt az üzenetet forgatjuk a szívünkben, amit tőled kapunk, akkor hisszük, hogy van vigasztalás, hisszük, hogy van gyógyulás, hisszük, Urunk, hogy van megoldás, hogy van vezetés, hogy te átvezetsz az életen bennünket, sőt, az üdvösségben is te várod majd a tieidet, Jézus. Ezért dicsérünk és áldunk téged. És kérjük, Urunk, a te szent lelkedet, hogy a szent lelked szóljon és jelezzen, hogy határt tudjunk szabni a mi terhelő, terhes gondolatainknak, és hadd tudjunk engedni a tőled jövő üzenetnek, a te szent lelked, a te igéd szavának. Kérünk téged, hallgass meg bennünket, könyörülj mindannyiunkon, akik örömben, vagy éppen nehézségben vagyunk itt a te színed előtt, a te családodban. Könyörülj mindazokon, Urunk, akik segítségül hívják a te nagy nevedet, és Urunk, könyörülj magyar népeden, hiszen tegnap volt a magyarok összetartozásának, a nemzet összetartozásának napja. Urunk, ezen a testen is annyi seb van, nem csak az, amit mások ejtettek rajtunk a történelemben, hanem azt is, amit egymásnak okoztunk, amikor magyar-magyarnak ellensége volt, vagy éppen elfordult és nem segített. Imádkozunk határon túl lévő nemzettesteinkért. Urunk, köszönjük, hogy számos dologban példák számunkra, az összetartásban, a szeretetben, Urunk, könyörgünk, hogy tartsd együtt nemzetünket, és dicsőítsd meg magad közöttünk, hogy mi magyarok ne a hitetlenségünkről, hanem a te beléd való kapaszkodásunkról legyünk híresek, istenes nép lehessünk a tieid. Urunk, könyörülj rajtunk, könyörülj magyar népeden, könyörülj mindazokon, akik segítségül hívják a te nevedet, Jézus Krisztus által. Amen. Most pedig mondjuk el együtt fennállva az Úr Jézus imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, és szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A jótékonyságról el ne feledkezzetek, legyetek Krisztus követői. Vegyük Isten áldását, szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma, minden reggel megújul rajtunk. Az Istennek békessége, amely minden földi emberi értelmet felülhalad, őrize meg szíveinket és gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen.